Áldás, békesség, testvérek! Szeretettel köszöntök mindenkit, és a ma esti ige hirdetést Szász Zoltán torbágyi lelkipásztor végzi, nemrég választották meg oda, és szinte az első máshova vezető útja az pályt lehetünk, igen. Úgyhogy Isten hozta közöttünk, és Isten áldását kérjük a mai szolgálatra. A heti énekünkkel fogjuk kezdeni, azért jött Jézus, hogy megkeressen.
Áldás, békességet, nagy szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, azért vagyunk itt ma este, mert téged szeretnénk hallani. És hadd köszönjük meg neked, Urunk, hogy a te akaratod az, hogy kijelentsd önmagadat. Köszönjük, hogy igét adsz, és köszönjük, hogy te vagy a világosság. Urunk, mutasd meg nekünk ma este személyesen, hogy mit jelent az, hogy te világosság vagy. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, azért, mert Jézus Krisztusban eljöttél, és ahogy ebben az énekben is énekeltük, azért jöttél, hogy megkeress minket, és köszönjük, hogy ez a keresés ma este is egészen személyes, egészen valóságos. Hadd válaszoljunk a te megkeresésedre, Urunk, és mondjuk azt, hogy itt vagyunk. És minden vágyunk, Urunk, az, hogy veled valódi találkozásunk legyen. Jézus Krisztus nevében hallgass meg minket, édesatyánk. Amen. Igen. A 807. énekünket énekeljük. Áld lelkem Istenet, dicsérd e szent nevet.
Thank you.
Szeretettel köszöntöm még egyszer újfent a testvéreket, Isten hozott minket, és most következik az, hogy Isten igéjét felolvasom előttetek. Ha ott van előttünk bármilyen formában, papíralapon vagy applikációban, akkor kövessétek velem együtt Isten szavát. Az ige, amit most felolvasok, a János Evangélium a 9. fejezetének a 35-től 41-ig, tehát a fejezet végéig tartó ige szakasz. Tehát még egyszer, János 9, 35-41. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, tudnilik a vakon születettet, akit meggyógyított Jézus korában, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszelte az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és ő az, aki veled beszél. Erre az így szólt, hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle. Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Még egyszer olvasom a 39. verset. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Ez Isten igéje. Legyen áldott az ő neve. Amen. Hát egy nagyon komoly kérdés az, amit a héten ugye előttünk van. Ez az ének is ugye gondolom azért lett választva, hogy ezt megválaszolja. Miért jött Jézus? És hadd kezdjem azzal, most ugye így a hét vége fele, nem tudom, hogy holnap este lesz még, tehát akkor ez az utolsó alkalom, ha úgy tetszik, annál inkább, hogy milyen választ kaptál erre. Tehát mi az, ami benned ott van egyértelműen, hogy Jézus azért jött. Nyilván az ének az megfogalmazza a helyettünk is, de azért tartom ezt a kérdést fontosnak, és folyamatosan szükségünk van arra, hogy ezt feltegyük, mert nem olyan evidens, nem magától értetődő, hogy magyarul fogalmazzak. Nagyon-nagyon sokszor azt látom, azt tapasztalom, még a hívő világban is, hogy nem egyértelmű számunkra, hogy kicsoda Jézus. És olyan sablonos válaszaink vannak, ugye nem beszélve arról, hogy ez az életgyakorlatunkat is leképezi, hogy például ugye Jézus azért jött, hogy jobbá tegye a világot, hogy a világ az egy jobb hely legyen. Hát ez nagyon szép gondolat, de nem ezért jött Jézus. Vagy egyszer a feleségem mesélte, hogy hittanórán mondott egy hittanos, ha jól emlékszem, fiúcska egy ilyet, hogy hát ugye megveri a rosszakat, megbünteti az Úr Jézus. És ugye a feleségem is megdöbbent ezen, és nyilván mindannyian megdöbbenünk, ugye, mert kik a rosszak, kik a jók. Ugye, ha Jézushoz közeledünk, akkor ez nem annyira magától értetődő, hogy rosszak és jók. Na, sok mindent lehetne mondani, hogy milyen irányba tud elindulni a lelkünk a Jézus jövetelével kapcsolatban. Valahol olvastam, nem néztem utána ennek, de érdemes utána nézni, hogy Mozart, amikor az általa utolsó és be nem fejezett zeneműt írta, na melyik ez? Requiem, így van. Állítólag a partitúrára odaírta, hogy utad oka én vagyok. Utad oka én vagyok. És ha ezt valóban komolyan gondolta Mozart, nagyon merem remélni, hogy igen, akkor ő megértette, hogy Jézus miért jött. Ezt el tudom én mondani magamról, hogy Jézus jövetelének oka én vagyok. Ennyire személyesen, ennyire röviden, érthetően, hogy utad oka én vagyok. A mondat, amit felolvastam és megismételtem, nagy tiszteletű úr kérte, hogy olyan igéket válasszunk, ő is ajánlott, meg ugye mi lelkészek is, akik ezen a héten szolgáltunk, vagy szolgálunk, és hoztunk ilyen igéket, amelyek Jézus jövetelével kapcsolatosak. És ugye azt látjuk, hogy hát nagyon, nagyon összezavar így első hallásra minket ez a mondat, hogy Jézus azt mondja, én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Mindjárt eszünkbe juthat az, amit két fejezettel később olvasunk, azaz három, mert a János 12-ben meg azt mondja Jézus, hogy én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, azt én nem ítélem el, figyelem, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Akkor most mi van? Az Úr Jézus egyszer azt mondja, hogy azért jöttem, hogy elítéljem a világot, utána meg azt mondja, hogy azért jöttem, hogy ne ítéljem el a világot. Hát erre különösen szoktak ugye figyelni azok, akik a Bibliát cáfolni akarják, hogy hoppá, ellentmondás. Nincs itt ellentmondás, csak ugyanannak az igazságnak, és ez nagyon sokszor benne van a Bibliában, ugyanannak az igazságnak egy többféle megközelítése. És nagyon jó lenne, hogyha ma este megértenénk, hogy miről beszél itt az Úr Jézus. Mert egyszerűen arról van szó, amikor Jézus azt mondja, hogy ugye ítéletre jöttem a világra, hogy Jézus személye megosztó. Azt mondja ugye, hogy akik vakok, azok lássanak, és akik látnak, azok vakok legyenek. És ebben mindjárt érezzük, hogy itt nagyon-nagyon megoszt minket ez a mondata Jézusnak. És valóban azt látjuk Jézus teljes földi szolgálatában, hogy Jézus személye folyamatosan megosztó. Hadd mondjam azt, hogy azóta is megosztó Jézus személye, amióta őt hallják szerte világon az emberek. Mert nagyon egyszerű erre a válasz, hogy miért megosztó. Azért, mert vagy elfogadják őt, vagy elutasítják. És hadd mondjam azt, hogy harmadik lehetőség nincs. Mert Jézus személye senkit nem hagy hidegen. Jézus tanítása, amikor igazán találkozik vele az ember, nem fogja hidegen hagyni. És vagy elutasítja, vagy elfogadja, vagy vonza, vagy taszítja Jézus személye. És hadd mondjam a saját bátorításunkra is, hogyha keresztények vagyunk, Krisztus követők, akkor ne féljünk ettől, hogyha a puszta létünk, nagyon sokszor meg se kell szólalunk, de azért jó, ha a aranyalma ezüstányér módján ugye megszólalunk, ugye helyén mondott igével, meg fogja osztani az embereket a jelenlétünk. Nekünk keresztényeknek nem az a dolgunk, hogy mindenkinek a kedvébe járjunk. Hogy az emberek igényeit úgymond kielégítsük. Van egy ilyen mondás, tudjátok, van ez a márka, ez az Apple, nagyon ismert már, nem reklám, nem tudom, ezt világhálón látni fogják, azt gondolják, hogy fizetett reklám. A kisebbik lányom mondta, amikor még nagyon kicsi volt, hogy az a rágott alma, ugye nagyon találó. Tehát ennek a cégnek az alapítója, egy bizonyos Steve Jobs mondta, ha mindenkit boldoggá szeretnél tenni, akkor ne vezető legyél, árulj fagylaltod. És a mi dolgunk nem ez, kedves testvérek, kedves összegyűlt gyülekezet. Nem, a mi dolgunk nem az. Ha Krisztust képviseljük, nem az a mi dolgunk, hogy mindenkinek a kedvébe járjunk. És az a kerettörténet, amiben elhangzik ez a pár mondat, amit felolvastam, nagyon is erről szól, hogy Jézus mennyire megosztja a hallgatóságot. Feltételezem, hogy a jelenlévők közül mindannyian ismerjük ugye ezt a történetet. A János 9-ben ugye a vakon született meggyógyításáról van szó. És ez a gyógyítás, ez a jel, tudjuk, hogy János úgy építette fel a János evangéliumát, úgy struktúrálta, olyan szerkezet, ugye, hogy Jézus jeleiről szól, tehát úgy fűzi fel szépen a történeteket. És ez a jel is, mint az összes többi, tulajdonképpen egy példázat, egy illusztráció arról, hogy Jézus a messiás, Jézus az, akinek mondja magát végig, és ezt meg is mutatja tettekkel, jelekkel. Mondja is egy helyen, ugye, hogy a tetteim, a szavaim tesznek bizonyságot rólam, amikor ugye vitatják azt, hogy ő kicsoda. És a történet legelején, amikor a tanítványok, talán emlékszünk erre, hadd utaljak egy picit vissza erre, ugye a tanítványok feszegetik, hogy kivétkezett, amikor meglátják ők is ezt a vakon született embert, hogy vagy ő, vagy a szülei. Hát ugye lehet erről sztorizgatni, meg vitatkozni. Akkor emlékszünk, hogy mit mond Jézus? Azt mondja, nem ő vétkezett, és nem a szülei, hanem azért van ez így, vagyis ez a vakság, hogy így született ez az ember, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. És ez a történetnek, a jelnek, a csodának a felütése. Utána következik az, hogy meggyógyítja ezt az embert, és ugye hosszas leírás annak, hogy mi történik utána, mennyi minden ott úgymond felborul. Mert nem örül ennek mindenki, hogy ez az ember meggyógyul, ezt nyilván tudjuk a folytatásból. Jézus azt mondja, hogy ő világosságul jött el a világra. Mit jelent ez? Ebből következik ugye az üzenet. Vagyis, hogy mire van szükségünk arra, hogy a világosságot érzékeljük? Na? Látásra. Jó volt ez a válasz, hogy hitre, majd meg fogjuk látni, hogy miért. Nem volt rossz válasz, igen. De látásra van szükségünk. És az egész történet valójában arról szól, hogy látás és nem látás, vagyis vakság. Jézus látást ad egy vakon születettnek, és tulajdonképpen azért is mondtam, hogy ez egy példázat, egy üttörténeti példázat, mert ez egy egyetemes diagnózis tulajdonképpen, ami történik ezzel az emberrel. Testvéreim, alapból, indulásból mindannyian vakok vagyunk. Mindannyian vakok vagyunk. És nézzétek meg, amikor Jézus, ugye, hogy a példázatot egy kicsit kibontsam, tehát Jézus, amikor ezt az embert meggyógyítja, olyasmit tesz, ami, hát ugye első látásra, hát nem túl szép látvány, hogy a földre köp, ugye sarat gyúr, és ráteszi ennek az embernek a szemére. És tudjátok, ezek egyértelműen teremtésre utaló mozdulatok. Jézus egyértelművé teszi, még meg se gyógyult ez az ember, hogy ő kicsoda. Hogy ő a teremtő. Ő a teremtő Istennek az emberi létele. És ha alapból, ugye, vakok vagyunk, már pedig azok vagyunk, akkor egyetlen esélyünk az, ahogy a történet kezdődik, hogy Jézus meglátta ezt az embert. Mégpedig úgy látta meg, hogy Jézus szemet teremt neki. Nem túlzás. Tehát ugye ott konkrétan ennek az embernek szemet kell teremtsen. Most nem menjünk bele a biológiába, hogy mennyire volt ideg, ott a látóideg, vagy a szemgolyó, nem tudjuk, de nem is ez az érdekes, hanem az egyértelmű, hogy szemet kellett ennek az embernek teremtsen. És ha ez egy egyetemes diagnózis, hogy vakok vagyunk, akkor mi kell történjen velünk, hogy meggyógyuljunk? segítek, aki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúltak, a vakság elmúlt, mondhatnánk így, és ime újjá lett minden. Van látás. És ilyenkor szoktuk azt kérdezni, jó, de mi az ember része ebben? Ugye, tudom, hogy erre Késhegyre menő teológiai viták vannak, hogy jó, de mi az emberi felelősség? Hát annyi, hogy menj el a Siloámba és mosd meg a szemed. És még János azt is hozzáteszi, hogy a Siloám ugye azt jelenti, hogy küldött. Milyen érdekes, hogy ez az ember vakon, tehát még vak, még nem lát, elbotorkál, most nem néztem külön utána annak, hogy mekkora távolságot tesz meg, de képzeljétek el, egy vakembernek minden távolság sok, nem? És ez az ember vakon elbotorkál egy látszólag értelmetlen utasításra, nem? Tehát mit érzékelő, hogy valaki ott a szemét bekenegeti, és annyit mond neki, hogy most menj el a Siloám tavához, és mosakodj meg. Milyen állapotban? Vakon. Nem? Vakon megy. És engedelmeskedik. Vagyis, na itt igaz, amit hallottunk, nem tudom honnan jött arról a feltáról, ugye, hogy mire van szükség ahhoz, hogy a világosságot érzékeljük, ugye hitre. Mert a hitünk az egy vak engedelmesség, testvéreim. Amikor te hiszel, egy bizonyos értelemben vakon engedelmeskedsz az Istennek. Nem az van megírva, Zsidók 11.1, könnyű megjegyezni, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Tehát amikor olyasminek engedelmeskedsz, ami nem látható, akkor valójában vakon engedelmeskedsz, mint ez az ember. És akkor itt tárja fel Jézus Krisztus az egész történetben, és annak különösen a végén, amit felolvastam, a lelki látás szükségességét. Hogy valójában nagyon-nagyon-nagyon égetően nagy szükségünk van arra, hogy lelki látásunk legyen, mert ha nincs, ha valóban vakok is maradunk, ugye, ahogy alapból azok vagyunk, akkor elvesztünk. Na, a hosszú bevezető után, most három kérdésre keresem a választ. Egy, mi a lelki látás? Kettő, mi a lelki vakság? Három, mi a gyógyulás? Már a másodikból ugye a lelki vakság. Mi a lelki látás? Ugye nagyon szemléletes a magyar nyelvünk, és az ógörögben is több kifejezés van a látásra. Ugye, de magyarul is így szoktuk mondani, hogy nem elég, ha valamit csak nézel, hanem látnod is kell, vagy szemlélned, ugye ez egy még mélyebb kifejezés, ugye szinonima arra, hogy mi mindent érthetünk a látás alatt. Tulajdonképpen a lelki látás az azt jelenti, amikor meglátjuk az összefüggéseket, és megértjük. Megértjük például azt, hogy miért jött Jézus. És nem csak ott ragadunk le, hogy nézzétek meg, már maga az egész ünnepünk, ugye, ami felé közeledünk a karácsony, mindig a tárgyaknál, a körülményeknél ragad le, hogy szamár, meg jászol, meg nem tudom én mi. Persze értem én, ezek szimbólumok, meg nagyon sok mindent lehet ezekből következtetni, de nagyon sokszor itt ragadunk le, amit szemmel láttak akkor, ugye testi szemmel, és olyan kevésszer látjuk, vagy látják meg az emberek a lényeget, ugye az összefüggéseket, hogy miről szól ez az egész. Na, ezt egy kicsit bontsuk ki, hogy a lelki látás az hogyan jelenti azt, hogy az összefüggéseket megértjük. Feltételezem, hogy többen vagytok gyakorló szülők, most vagy már nagyszülők, ugye ilyen korúakat is látok. Most elsősorban nem azokra a szülőkre gondolok, akiknek még nagyon kicsi a gyermekük, nagyon pici, hanem azokra a szülőkre, akik hát úgy már nagyobb nebulókat nevelnek. És mennyire vágynak ilyenkor a szülők arra, hogy lássa már meg az én gyerekem és kamaszom, vagy fiatal felnőttem, amire én rájöttem. Ugye az élettapasztalat van egy ilyen fogalom. És hát nagyon nem megy ez. Nem? Van ez a kilódás, ugye ez az állandó feszültség, hogy miért nem látja már, amit én látok? Na de hát Gondoljak ilyenkor arra, hogy nekem mennyi időbe telett, míg megláttam az összefüggéseket. Ugye? Miért vagyok akkor türelmetlen vele szemben? Ezt most magamnak mondom, én is apa vagyok, és ugye volnának ilyen elvárásaim, ilyen instant elvárásaim, hogy értse már, de ő még nem tartott. És ugye akkor lesz egyfajta lelki látás, vagy mondhatnám azt, hogy szellemi látás is, amikor egyszer csak úgy leesik a tantusz, ugye erre is van olyan szép kifejezésünk, ugye értjük, miről van szó. De hadd mondjak egy bibliai példát. Nagyon adja magát ez a példa. A pünkösdi történet. Ugye követjük a Cselekedetek könyvét, a református bibliaolvasók kalauz szerint, egyébként is egy nagyon ismert történet, ugye pünköskor. Kiáll Péter, a halászmester, és biblia igéket kezd elmondani. És azokat magyarázza. Az a legcsodálatosabb, hogy nem tudunk róla, hogy Péter bármilyen teológiát is végzett volna. És mi történik valójában? Ugye idézi Jóelt, ha jól emlékszem, a zsoltárokat, és akik jobban tudják nálam, vagy jobban emlékeznek rá, még más bibliai szövegeket is. És mindez mire alkalmazva? Arra, hogy mi történt a Szentlélek kitöltetésével. Arra alkalmazva, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Vajon addig nem ismerte ő ezeket az igéket? Egészen biztos, hogy ismerte. Hát, ha nem is volt rabbi, de azért, mint jó zsidó, megvolt neki, ugye, hogy kicsoda Jóel és mit tanít Jóel. Mint jó zsidó, megvoltak neki a zsoltárok. De hát mégis hogyan áll össze az egész? Hogyan lesz ebből látás? Hogyan lesz a sok-sokféle ige, ugye, amit addig ő már ismert, egy ilyen üzeneté, ami ugye pünköskor elhangzik. Hát a Szentlélek a titka, nem? Hogy Isten benne, ugye így tanítjuk, és ha így tanítjuk, akkor helyesen, hogy a Szentlélek az, aki az Isten bennünk. Mert ugye beteltek, megteltek ugye az Isten lelkével. És az Isten lelke az, amely összerakja a dolgokat. Mert addig mi van? Addig van ismeret. És tudjátok, ez volt a korabeli zsidóságnak is, ebbe beleértve nem csak az írástudókat, őket főleg, mert ugye nekik nagyobb volt az ismeretük, de hozzátesszük gyorsan a tanítványokat is, akik valójában ezzel nőttek fel, hogy volt ismeretük, nagyon sok mindent tudtak, de önmagában ez messze nem volt elég. Ez még önmagában vakság volt, nem? És hadd mondjam azt, hogy nagyon sokszor ez a mi bajunk is. Egy kicsit most nagyot ugorva, ugye időben, gondolattársításban. Nagyon sokszor ez a mi bajunk is, hogy van sok ismeret, de nincs látás. Nincs lelki látás, pontosabban, ugye, hogy értsük. Mire gondolok? Ma különösen olyan időket élünk, hogy nagyon-nagyon sok ige vesz körül bennünket. És nem szeretném azt mondani, hogy ez baj, ez nagyon jó. De gondoljatok bele, most egy pillanatra haladjatok velem ebben a gondolat kísérletben. Rengeteg igével vagyunk körülvéve. Hűtőmágnesen, golyóstól, póló. Már láttam olyat is, hogy a lufin rá volt nyomtatva az ige. Persze, mi van, ha kipukkan? Ugye? Akkor már mi van az igével? Ugye, gondolhatnánk. Képeslap, stb. Tehát értitek? Mennyi ige hirdetést hallgatunk? Nagyon sokat. Olyan időket élünk, hogy szól az ige. Csak az a nagy kérdésem, nem csak mint lelkipásztorként, lelkivezetőként, hanem mint egyszerű hívőként is, hogy mi lesz ezzel a sok igével? Megmaradunk az ismeretnél? Tudjuk, hogy mi van megírva a Máté 29-ben? Ja, az nincs, csak a 28, igen. Tudjuk. Tudjuk, hogy mi van egyik-másik bibliai könyvben. De mi lesz ezzel? Tudjátok, ez azért is fontos ez a kérdés, mert én erdélyi vagyok, nem ezért fontos, csak ugye így, ezzel kapcsolatosan mondom, hogy miért fontos. És én Erdélyben úgy nőttem fel, hogy gyerekkoromban ezt nagyon sokszor hallottam, hogy bezúzták a Bibliákat. Tudjátok, a nagy ínség, nem akarok most ezzel untatni benneteket, ezeket tudjátok, ezek magától értetődő ismeretek, ugye, hogy diktatúra volt, nem volt szabad a Bibliát, magyar Biblia nem juthatott be az országra, de mégis bejutott, hála ugye nagyon sok találékony hívőnek, de amiket sikerült elkobozni, azokat bezúzták. És nem túlzok, én gyerekkoromban láttam olyan WC-papírt, amin tisztán látszottak a betűk. Nem tudom, hogy vannak-e itt erdélyek a gyülekezetben. Egyik presbiter testvérünkkel jöttem, ő erdélyi, tudja, miről beszélek. Na most ehhez rakjuk oda azt, hogy hát olyan 40 év, körülbelül ennyi, vagy kicsivel kevesebb, 30 valamennyi, 40, mindegy. Ma mindenhol ige van. És mennyi látás van ebből? Ugye gondolj Péterre, aki ismerte ugye az írásokat, az emmausiak is ismerték az írásokat, mégis ott mennek Jézussal egy hosszú távon, és egyszerűen nem jönnek rá, hogy mi történt. Ugye ismerjük, most csak így behoztam, zárója bezárva. Mikor áll össze a kép a sok ismeretből? Ugye ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Egy személyes élményem van ezzel kapcsolatban. Mint apa éltem át ezt, hogy mikor megszületett az első lányunk, mert kettő van, akkor... Tehát ugye nagyon örültünk neki, ezt nem kell hangsúlyoznom, ezt magától értetődő. És hát én, mint apa, ugye az első ilyen kapcsolatfelvételre törekedtem vele, hát nyilván ez a hang, ugye tudtam én is, hogy a hangokat felismeri, ugye az újszülött is, és úgy próbáltam a kezemet úgy mozgatni kis feje előtt is. És egyszerűen ledöbbentem azon, hogy azt látom, hogy nem látja a mozdulataimat. És úgy teszteltem többször is, hogy nem hallja a hangomat, és valóban úgy nyilván arra fordított a fej, de a kezemet nem látja. Hát én oktalan nem tudtam, amit egy orvos ismerősünk aztán elmagyarázott, hogy na, azért nem olyan egyszerű, ugye megszületik a gyerek, és kb. Egy hónap kell elteljen ahhoz, hogy kialakuljanak a pálcika és a csapsejtek. Vagyis ugye ezek a receptorok, amelyek teljes üzemmódban ugye a látást biztosítják. És tudjátok, az egy hónap olyan feszült, várakozással telt el, és akkor magamban megfogalmaztam egy nagyon fontos hitigazságot is, hogy én, mint apa, alig vártam, hogy a lányom lásson. És az hasított belém, hogy az Isten alig várja, hogy te lásd őt. Advent jön, és ugye nem csak nekünk van adventünk, hanem az Istennek is van adventje. Az Isten is vár rád. Gondolj Jézus példázatára, ugye, a tékozló fiakról. Mert kettő van, volt egy embernek két fia, ugye az egyik az elment távoli vidékre, a másik az ott volt, centikre, méterekre az apától, és őt várta, hogy bejöjjön a házba. Azt nem olvassuk, hogy bejött, ez ugye nyitva marad ez a történet. Várja az Isten, hogy lásd őt. Hogy megnyíljon a szemed, hogy legyen lelki látásod. Ezt értette meg, ugye, amikor volt ez a személyes élmény az első lányunk születése után. És tudjátok, ahogy a Péter kapcsán utaltam erre, ezt a látást, ezt a világosságot nem lehet, nem tudjuk magunktól bevinni az életünkbe, bármennyire szeretnénk. Tudjátok, van az a mese, hogy zsákkal próbálják bevinni az ablak nélküli házba a világosságot, ugye ismerős ez, hogy kinyitják a zsákot, az üres zsák száját, oda tartják a naphoz, aztán beszaladnak, hogy is kinyit. És azt hiszi az oktalan ember, hogy a mesének sokszor nagy igazsága van, sokszor ezt gondoljuk, hogy lehet ez így. Majd a másik életébe világosságot viszek majd. Majd én megoldom ugye a látás kérdést, stb. Hát tudjátok, a száka meg a gerenda hasonlatát, ugye, amit Jézus mond. Isten kell megnyissa belülről a látásunkat, amikor a Szentlélek kezd el munkálkodni bennünk. Biztos ismerjük azt az igét, Efézusi levél elején van, amikor Pál, ugye az Isten dicsőítésében, mert ott egy hosszú-hosszú dicsőítése van az Istennek, ugye többek között azt mondja, hogy a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el benneteket. Tehát ugye ott is a Szentlélek, tehát Pál mondja, hogy azt kell megvilágosítsa a lelki szemünket, hogy lássuk. És a lelki látás ugye azt jelenti, hogy elkezded érzékelni az Isten valóságát. Amit, amíg nincs lelki látásod, nem érzékelsz. Mondok egy egyszerű tételt. Ma este ide jöttetek erre a helyre. Most egy picit képzeljétek el magatokat azoknak a szemével, látásával, azaz nem látásával, akik látnak benneteket, de nem hívők, nem tudják, hogy mi történik itt. Minek mennek ezek oda? Mit osztanak ott? Miért ragyog a szemük, amikor kijönnek? Legalábbis remélem, hogyha Isten égéje dolgozik benned, akkor ugye az látható módon is ott lesz rajtad. Mit szívtak ezek? Bocsánat, de hát pünköskor is elhangzik ez, hogy édesbortól részegedtek meg, nem? Vagyis, értitek? Tehát ugyanannak a valóságnak, vagy valóság látásának teljesen más lecsapódása van. Tehát mi tudjuk, hogy az Isten munkálkodik egy-egy Isten tiszteleten, egy-egy bibliórán, de a kívülálló, sokszor én családokban is látom ezt a feszültséget, ahol hívő-nem hívő van együtt, hogy mennyire nem értik, hogy mi van ott. Hát miért mész te oda? Van egy presbiterünk is, ugye, nem nevezem a nevén, Miklós, tudod, hogy vitatkozik vele a feleség, hogy hát miért mész te oda? Hát mennyit ülsz te ott? És nem érti. Persze halkan hozzáteszem, hogy imádkozunk azért, hogy az Isten nyissa meg a szemét. Hogy miért jár oda a férje, hova jár, ugye, amikor Isten jelenlétét keresi a közösségben. Tehát a lelki látás az azt jelenti, hogy elkezdem látni az Isten valóságát. És hadd mondjam nektek azt, hogy amikor ez a látás elkezdődik, az egy kimeríthetetlen gyönyörködés. És tulajdonképpen ez a hívő élet. És az az öröm, ugye, hogy a hívő élet után folytatódik, sőt, ez kitágul egy olyan dimenzióba, amit mennyországnak hívunk, örök életnek, és ott már az örökké valóságig gyönyörködünk az Istenben, és ez kimeríthetetlen. Amikor az embernek ugye megnyílik a lelki látásra a szeme, és elkezdi az Istent szemlélni, gyönyörködik. Nagyon sok hasonló gondolat van erről a Zsoltárban, ugye, gyönyörködj az Úrban, stb. Ismerjük ezeket, mert az Isten valóságát ugye elkezdem látni. Aki már lát lelkileg, mert Isten megnyitotta neki a szemét, azt az embert azt fogja jellemezni, hogy mindig azzal a gondolattal, hozzáállással van az Isten felé, hogy nem látok eléggé. És de jó lenne még jobban látni, és még jobban megérteni az Istent. Ugye értitek, miről van szó, aki meg nem érti, annak még hiába mondjuk. A lelkilátás azzal kezdődik, bármilyen furcsa és ellenmondásos, hogy vak vagyok. Először vakká kell lennem úgy, hogy rájöjjek, hogy vak vagyok, ahhoz, hogy lelkileg látsak. És amikor Isten ugye megnyitja a lelki szememet, akkor egyre többet és többet akarok látni, és megtapasztalni az Istenből. Mi a lelki vakság? Hát elintézhetném annyival is, hogy az előzőnek az ellentéte. De azért egy kicsit mondjunk ennél többet. Az a lelki vakság, amikor azt hiszem magamról, hogy én látok a legjobban mindenki másnál. Nézzétek meg ezt a történetet, ugye mindig együtt kell látni ezt az egész 9. fejezetet, mert úgy értjük meg. A történet elején mindenki vak, Persze nem a szemével, a szó szerinti szemével, a testi szemével, az csak a vakon született. De lelkileg mindenki vak. És aztán van, aki látni kezd, és vannak, akik beleragadnak a vakságukba. És van egy csoport ebben a szakaszban, akik, hát ugye ők az ANTS, a korabeli ANTS, és ezt nem viccből mondom, tényleg, ugye a farizeusok voltak, ugye az írástudók azok, akik meg kellett állapítsanak egy-egy gyógyítást, és valóságos vizsgálatot indítanak el arról, hogy mi történt. És nem akarok most részletesen belemenni, ugye nagyon szövevényes, ugye elküldik, visszahívják ezt az embert, kikérdezik a szüleit, ilyen nagyon komoly nyomozás folyik, stb. És amire konkrétan utalni akarok, hogy többször elhangzik ezeknek az embereknek a szájából az, hogy tudjuk. Figyeljtek csak meg, többször mondják azt, hogy tudjuk. Vagyis lefordítva, mi látunk. Még mondják is a vaknak, ugye, akinek egyre jobban nyílik meg a szeme a lelki látásra, és nagyon szép a történet, és aztán végül leborul Jézus el, és imádja őt, és akkor még mondják is neki ilyen nagyon, nagyon nagy mellénnyel, hogy te oktatsz minket, akik tudjuk, akik látunk. És ott áll előttük, a napnál világosabban, ugye Jézus a világosság, és nem csak maga a személyet, hanem ugye a tettei által is. Ott van a teljes világosság, a bizonyíték a világosságnak, és vaknak maradnak, de végig bizonyítják azt, hogy ők mindenkinél jobban látnak. Ebből egy nagyon fontos üzenetet kell megfogalmaznunk, és egy nagyon fontos tanúságot, hogy óvakodjunk, testvéreim, elsősorban önmagamban, tehát magamban váljék ez el, óvakodjak attól a hívőségtől, amikor a mellékes dolgokat úgy adom tovább, úgy tanítom akár, hogy az a megdönthetetlen igazság. Hogy én jobban látom mindenkinél. Miért hangsúlyom ezt, hogy a mellékes dolgok? Azért, mert ugye a Bibliában vannak sarokpontok. Gondoljatok ugye a szólákra, ugye a reformátori szólákra, hogy Jézus istensége, a Szentírásból szól ugye Isten igéje. Nyilván erről nem nyitunk vitát, ez pont axióma, nem? De vannak mellékes dolgok. És amikor úgy állítunk össze tanításokat, hogy megdönthetetlenül igaz, amit én mondok erről, na attól óvakodj, testvérem. Mert az egyáltalán nem lelki látás, hanem lelki vakság. Amikor a mellékes dolgokban is úgy viselkedünk, hogy az a megdönthetetlen igazság. Pontosan ez ennek a diagnózisát látjuk ebben a magatartásban, amit ezek az emberek képviselnek. Nézzétek meg, csak hogy egy jó példát is mondjak. A második helvét hitvallás, ugye ismeri valaki, a református egyház, a Heidelbergi KT mellett a másik hitvallás, ugye ez a református egyháznak a két hitvallása, csak ugye kevésbé ismert. És a második helvét hitvallásnak a bevezetőjében az van, mennyire tanulságos ez, és mennyire ez is nyitogatja a szemünket, hogy így, ilyen alázatban kellene tanítani, vagy kell tanítani, hogy azt írja ott a bevezetőben, hogyha bárki az Isten igéje alapján különben tanít nekünk, akkor azt készséggel elfogadjuk, és azelőtt meghajolunk. Tehát nem úgy állították össze azt a hitvallást, hogy na, itt van nálunk a tuti, és akkor ezt vagy hiszed, vagy nem, nekünk van igazunk. Már megint, ugye mondhatnám. Tehát a legmélyebb vakság a saját vakságomra való vakság. Tehát az a legvakabb, nem tudom, hogy kell ezt fokozni ugye nyelvtanilag, aki a saját vakságára vak. És egyszerűen nem látja, hogy vak. Nem látja, hogy vak. Milyen furcsa, nem? Nem az ős vakság a szörnyű, hogy mindannyian bűnben fogantatunk és születünk, és ugye el vagyunk távolodva az Istentől. Nem ez a legszörnyűbb, nyilván szörnyű a maga valóságában, hanem az, amikor azt hisszük, hogy ebben az állapotban mégis mi vagyunk azok, akik látunk. Értitek? És Jézus csak ott tud gyógyítani, csak ott tud bűnbocsánatot adni, ahol ez a vakság fel van ismerve, és fel van vállalva. Itt is hadd idézek egy igét. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, 1 János 1.8, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. És nagyon érdekes, hogy itt az igazság szónál az, inkább az a kifejezés van, hogy a valóság. Ahogy Jézus is azt mondta, amikor azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, ott valójában a valóság. Tehát, ha azt mondom, hogy nincs bűnöm, akkor valójában nem fogom érzékelni a valóságot. Nem reménytelen eset vagyok ebben az összefüggésben. Nem tudja Isten megnyitni a szememet, ha azt mondom, hogy minden rendben van, nincs gond a látásommal. Hadd idézzem Spurgeont, aki nagyon érdekesen magyarázza ezt az ige szakaszt. Azt mondja, nem a kicsiségünk akadályozza Krisztust, hanem a nagyságunk. Nem a gyengeségünk akadályozza őt, hanem az erőnk. Nem a sötétségünk akadályozza, hanem a vélt világosságunk az, ami visszatartja a kezét. Nyilván Jézusra gondol. Ugye a szöveg összefüggésből egyértelmű. Van még egy kis türelmünk arra, hogy a harmadikat is elmondjam, hogy akkor mi a gyógyulás? Hát az a legrosszabb, amikor a diagnózist felállítják, de nincs gyógyulás, ugye? És ezért most belevittelek benneteket ebbe a zsákutcába, el kell mondjam azt, hogy mi a gyógyulás. Ugye ahhoz, hogy látást kapj, először vakká kell légy. Az vagy, ugye alapból azok vagyunk mindannyian menthetetlenül vakok, ugye az Isten nélküli kapcsolatban, csak el kell ismerned. Pontosabban fel kell ismerned, és el kell ismerned, hogy Uram, vak vagyok. Uram, elvesztem. És akkor kezd lelki látásod lenni, vagy pontosabban akkor van, hogyha most magunktól megkérdezzük, hogy van nekünk lelki látásunk, akkor erre nagyon egyszerű a teszt. Tehát akkor van lelki látásod, ha világosan látod azt a választó vonalat, hogy mikor volt az, hogy vak voltam ugyan, de most látok. Most idéztem ebből a történetből. Mert ebben a nagy kivizsgálásban, ugye, amikor ott kivizsgálják a farizeusok ennek az embernek a szemének a visszaadását, majdnem azt mondta, hogy látását, de hát nem volt neki, ugye Jézus kellett teremtsen, akkor ő egyszerűen egy adott ponton azt mondja, hogy egyet tudok, most vak voltam, és most látok. Na, amikor ezt te világosan el tudod mondani, hogy volt egy olyan időszaka az életemnek, hogy vak voltam, de most már elkezdtem látni, na akkor azt mondhatod, hogy van lelkilátásod. Ez az ember, ez a vakon született, ugye lelkilátást is kap, ez nagyon szépen benne van a történetben, mert ugye pont ezt olvastam fel, azt a részt, amikor miután ezt az embert kiközösítik, ez egy nagyon szörnyű dolog volt abban az időben, nem akarok most ebbe belemenni külön, de ez körülbelül olyasmi, mint amikor mai értelem szerint elveszik valakitől a személyigazolványát, gyakorlatilag nincs, tehát le van nullázva, mint állampolgár, tehát minden jogaitól megfosztják, zárója bezárva. Tehát csak hogy érzékeljük, hogy milyen súlyos volt ennek az embernek a kiközösítése, és olyan szép, hogy Jézus oda megy és megkeresi ezt az embert újra, ugye, újra oda megy hozzá. És akkor hangzik el ez, hogy hiszel te az ember fiában? És ő úgy válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne. Jézus felelt neki, látod őt, és ő az, aki veled beszél. Erre az így szólt, hiszek Uram, és leborulva imádta őt. Tehát egyértelmű, en a szövegből kiderül, hogy ez az ember először testi szemet kap, hiszen nem volt neki, és utána eljut egészen oda, hogy lelki látása lesz. Felismeri Jézusban azt, hogy ő az emberfia, és leborulva imádta őt. És ez egy hallatlanul szokatlan dolog egy zsidótól. Ha valami, akkor a zsidókban az nagyon benne volt, hogy egyedül csak az Istent imádni. Ugye gondoljatok a mózesi törvényekre. És És pontosan ezért ez egy nagyon furcsa és szokatlan dolog, és mégis ez az ember hirtelen ugye megnyílik a szeme rá, vagyis felismeri Jézusban azt, aki jött valójában, nem csak amiért, hanem aki jött, vagyis az Isten. És tudjátok, pontosan ez a gyógyulás, ugye akkor gyógyulok meg lelkileg, akkor lesz lelki látásom, amikor elkezdem imádni az Istent. Miért? Mert az imádat azt jelenti, hogy végre Isten van a középen. Végre Isten az őt megillető helye van. Végre ő kap dicsőséget. Mert akkor következett be a lelki vakság, amikor nem az Istenre nézett az ember. Amikor levette a tekintetét az Istenről, és ugye valami más került az imádat helyére. Amikor minden más van ott, akkor vagyunk vakok valójában. Amikor a minden mást imádom, például a gyerekem, hivatásom, jóságom, a jó reformátusságom, a hitbeli igazamat, az erkölcsömet, vagy az Isten áldásait, önmagában, és szándékosan most nem cégéres bűnöket mondtam, pedig mondhattam volna, mert nem a világról beszélek, ugye Pál is írja egy helyen, hanem rólunk, magunkról, hívőkről, hogy milyen imádatba szoktunk belecsúszni sokszor az Isten helyett. És épp ez az imádat, ami nem az Istenre fókuszál, az, ami lelki vakságot okoz az életünkben. Lelki vakságot okoz az életemben. Mi a megoldás? Nézz fel Jézusra, a hit szerzőjére és bevégzőjére. Ugye ismerjük a zsidókhoz írt levélben ezt a nagyon erős mondatot. Nézzünk fel Jézusra, a hit elkezdőjére és bevégzőjére. Gondoljatok arra, testvéreim, hogy Jézusnak tökéletes látása volt. Mindenki másnál jobban látott most emberi mi voltában, mondom ezt nektek természetesen. Látta a gondolatokat, az emberek gondolatát, látta a szándékot az emberi szívben, látta az összefüggéseket sokszor, hogy mi miért történik, mi zajlik, mi van az emberi lélek mély rétegeiben. És látta azt is, hogy milyen végzetes őt elutasítani. Gondoljatok arra, amikor megsiratja Jeruzsálemet, vagy megprófétálja azt, hogy Jeruzsálemet le fogják rombolni. És így lett, ugye tudjuk. Tökéletes látása volt. És amikor a kereszten van, a bűn átka volt rajta mégis. Feladta értünk a tökéletes látását. Jézus a bűn átkában megvakult, lelkileg természetesen, mert egy adott ponton úgy kiállt fel, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És mindezt azért, hogy a mi szemünk megnyíljon. Hogy megértsük azt, hogy mi a kegyelem, mi az Isten kegyelme. Egy régi egyházatya mondta, Tertullianus, hogy a legjobb látásjavító a kegyelem. Ha Jézust nézzük, és őt szemléljük, és gyönyörködünk benne, mert erre akarja a szemünket felnyitni, az fogja javítani egyre inkább a látásomat. Mondd azt neki ma este, Uram, köszönöm, hogy te azért jöttél, hogy a vakok szemét megnyisd. De nem szeretnék lenni én az a látó, akire meg azt mondod, hogy megmaradsz a bűnödben, ha te azt mondod, hogy látsz. Könyörüljön rajtunk ez a Jézus. Most énekelünk. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy nekünk vakoknak szól az, hogy te világosságul jöttél Jézusban, hogy megnyisd a szemünket. Urunk, bárcsak meglátnánk önön vakságunkat, elismernénk előtted, és megvallanánk, hogy szükségünk van a látásra. Mert ha téged nem ismerünk fel, Jézus, akkor menthetetlenül elvesztünk. De hadd tudjunk, Urunk, most hálát adni azért, hogyha már megnyitottad a szemünket, és fel tudunk nézni rád, aki elkezded és bevégzed a hitet. És köszönjük, Urunk, hogy egy olyan folyamatnak lehetünk a részesei, amikor egyre inkább szemlélve a te csodálatos üdv tervedet, egyre inkább nyílik meg a szemünk rá, és nem, hogy beérnénk ezzel, Urunk, mert nem lehet beérni, hanem egyre inkább vágyjuk ezt. Imádkozzunk azért, Urunk, hogy erre nyisd meg ennek a gyülekezetnek a szemét, és mindannyiunknak a szemét, akiknek vannak ismereteik. El tudjuk mondani, hogy mit tudunk már, de még nem biztos, hogy látjuk az összefüggéseket. Urunk, te kösd össze a mi látásunkban ezeket a pontokat. Kérünk azért, hogy az elmúlt hét üzenete, Urunk, az elmúlt pár nap üzenete ne legyen hiába való, ne maradjon meg ismeretként. Azokat az üzeneteket, amelyeket személyesen nekünk mondtál, Urunk, azokat segíts szívünkben hordozni, továbbvinni. Imádkozunk, Urunk, az ünnepünkért, nehogy itt is vaknak bizonyuljunk, hanem lássunk meg téged, aki azért jöttél, hogy megkeresd a bűnöst, akik között első vagyok én, és itt nem Pál apostolt idézzük, hanem önmagunkra gondolunk, Urunk. Nyisd meg a szemünket, hogy egyre jobban lássunk téged, Jézus. Amen. Van egy olyan ének az énekes könyvben, ez a 763. ami így kezdődik, hogy hadd látlak téged, ó szívem, Ura. És nem mellékesen ezt az éneket a gyülekezet lelkipásztora fordította magyarra. Ha eddig nem tudtuk volna, akkor most már tudhatjuk. Ezt az éneket énekeljük mind az 5 versszakát. Hadd látlak téged, ó szívem, Ura. Nincs másban, benned van lelkem java. Fogadjuk testvérem Isten áldását. Veled van az Úr, ő erős és megsegít, boldogan örül neked, megújít szeretetével, újongva örül neked. Amen.